Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Önfeláldozás séma azért jelenthet kérdőjeleket számunkra, mert éppenséggel mondjuk egy keresztény kultúrközegben, ha meghalljuk ezt, hogy önfeláldozás, akkor inkább pozitív társításaink lesznek. Azt mondjuk, az önfeláldozás egy nagyon nagyszerű, egy nagyon értékes dolog. Vagy hogyha arról beszélünk, hogy egy édesanya önfeláldozó, akkor ezt is nagyon értékesnek hallhatjuk. És egészen nyilvánvaló, hogy ha valaki képes önfeláldozó lenni bizonyos helyzetekben, bizonyos személyek felé, bizonyos szerepekben, ez az emberséghez mélyen, alapvetően, lényegileg hozzátartozik. De itt nem erről van szó, hanem egy olyan belső világról, ahol az a fajta önfeláldozó magatartás, szemléletmód és a belső szabadságnak egy korlátoltsága jellemzi azt, aki ezzel a sémával él, amiben éppenséggel miközben ő úgy éli meg, hogy segít, aközben ez a fajta segítség, amit az ő önfeláldozó séma által diktált magatartásából látunk, nem csak javára és hasznára van azoknak, akiknek segít, vagy akikkel kapcsolatban van, vagy akikkel összefüggésben ő megéli azt, hogy önfeláldozó, hanem kárára is van ezeknek az embereknek. Hát márpedig, hogyha kárára is vagyok másoknak, akkor hiába mondom, hogy de hát én önfeláldozó vagyok, mikor az kárára is van másoknak. Az önfeláldozás séma lényege, hogy belső késztetést érzek arra, hogy a te igényeidet, vágyaidat, szükségleteidet töltsem be, vagy elégítsem ki. Belülről érzem a késztetést, ezért, mert hogy belülről érzem, nagyon olyan élményem lehet, hogy ez nagyon az enyém, ez nagyon a sajátom, ez nagyon én vagyok, ez nagyon a lényegem, hiszen belülről érzem. Ezért nem is olyan könnyű reflektálni rá, hogy valami, amit ennyire belülről érzek, lehet, hogy nem is annyira jó. És lehet, hogy tulajdonképpen van nála jobb, és az is lehet, hogy van valaki bennem még mélyebben, akit előhozhatok, hogy nem ez a legmélye a személyiségemnek, akiből jön ez a késztetés, hogy gyerünk csinálni. Miért is? Például azért, hogy ott van a félelem, a bűntudat elkerülésére irányuló törekvés, hogy nem érezhetem magam rossznak. Nem gondolhatom magam rossznak, de ez érzések fognak társulni. Nem akarom a bűntudatot, a lelkiismeret furdalást, azt a kényelmetlenséget, ahogy, hogyha nem segítek, nem teszek valamit. Persze másodlagos lehet, hogy az neked valóban jó-e vagy nem. Elsődleges, hogy én ne érezzem magam kényelmetlenül. Hogy én mondjak valamit, hogy én csináljak valamit, hogy én szóljak valamit. És ez a törekvés vezet, miközben egyébként igyekszem jót tenni, kétség kívül. De az a belső indítatás nem eléggé a te javadra irányul, hanem a saját érzelmi, lelki, emberi életben maradásomra. Ezért abban mindig valami beleszövődik, lesz árnyéka, lesz fonákja, és a többi. Erről beszélünk, és hogy milyen élethelyzet az, ahol ezt nagyon láthatjuk, például a családban az a bizonyos önfeláldozó édesanya. Hát, ha egy anyában nincsen önfeláldozás, hát, ott nem lesz olyan könnyű gyereknek lenni. Na de most, hogyha ez az édesanya nem egyszerűen csak képes az önátadásra, jó értelemben vett önfeláldozásra, hanem ez sokkal inkább egy sémának a kifejeződése, miközben ő azzal tehet jót sokat, akkor például egy szélsőséges esetben mi fog történni, hogy amikor jön a kislánya, 3 évesen, és azt mondja, anya, jöttem segíteni főzni. És már oda is nyúl, és már tekeri, és az anya azt mondja, nem, kislányom, te csak játszál. És a gyerek csak játszol, és a gyerek csak tanuljon, és majd az édesanya mindent. Böszörményi Nagy Iván, akit érdemes olvasni, ő a következő nagyon fontos fölismeréssel gazdagítja a család működésének a megértését. Azt mondja, hogy a családban újból és újból mindenki már a puszta létezésével, és aztán azzal, hogy 3 évesen oda megyek, és azt mondom, anya, segítek főzni. apa biztos nagyon fog örülni, hogy én is segítettem, nagyon finom lesz a kömény magos leves. És ha ő hozzájárulhat az ebédhez, hozzájárulhat a családhoz, ha ő neki az az élménye, hogy a család annak a természetes közege, amiben ő adhat valamit, amiben ő tehet másokért, amiben az, amit ő tud, számít, és az másoknak jó, ez hozzájárul ahhoz, hogy ő éppen tudjon felnőni. Hogy egy gyereknek nem csak joga van a gyerekkorhoz, hogy gyerek lehessen, ne kapjon túl sok felnőtt világot, hanem ahhoz is, hogy hozzájárulhasson a családtagok, a többiek szükségleteihez, és ilyen értelemben jogosultságokat szerezzen. Nem csak, hogy hozzájárul a növekedésemhez, ha piciként, 2, 3, 4, 5, 6, akárhány évesként hozzájárulhatok a többiek életéhez. Ez nem csak jogosultságokat jelenthet nekem, hanem, mert ha és hogy ez így van, ebből mi is következik. Ha egy önfeláldozó anya nem engedi meg, hogy én hozzájáruljak, hogy én tegyek, hogy én fáradjak, hogy azt én csináljam meg, hogy segítsek, hát nyilván, ahogy tudok, akkor a jogosultságaim, mert hogy azok vannak, csak nem tudnak aktívvá válni, megvalósulni, ezért ezek a pozitív jogosultságaim először negatív jogosultságokká válnak. Ez azt jelenti, hogy valami hiányzik, valamit kellett volna kapnom, annak a terét, hogy én hozzájáruljak a többiek életéhez, de ezt nem tehetem meg, ezért itt most már negatív jogosultságaim vannak, például, hogy a szüleim ismerjék el, hogy ezt nem csinálták jól. Hogy anya vagy apa nem segített nekem. És hogyha ezek a jogosultságaink nem találnak befogadó fülekre, nem változik meg a rendszer, akkor ezek a jogosultságaink rombolóvá válnak. Destruktív jogosultságnak hívják. Valakiben fölgyűlt indulatok lehetnek, beváltatlan számlák, miközben látszólag az anya mindent megad az ő csöpségének, mert neki csak játszani kellett, aztán tanulni kellett, aztán nyelvvizsgázni kellett, aztán érettségizni kellett, és aztán csak diplomát szerezni, semmi más nem, mert a szemem fénye, hogy fejlődjék. Miközben ő így látja a gyerekét, a gyerekében egy csomó jogos indulat lehet. Ezért tehát, ha valakinek nem engedjük meg, hogy adjon nekünk, hogy hozzájáruljon egy kapcsolatban ahhoz, ahogyan ő ki tudja fejezni a saját emberi méltóságát, hogy ő is valaki, hogy itt ő is van, hogy létezik, hogy szabad neki lenni akkor is, ha kicsi vagy rászorul. Tehát, hogyha valakinek megengedjük, hogy akár a látszólag legkevesebből is hozzájárulhasson, szinte abszurd módon, akkor járunk el helyesen. Akkor engedjük meg azt, hogy ő mellettünk embernek élhesse meg magát. És ne csak valami segített legyen, ne csak valami kliens, ne csak egy haldokló. Tehát egy haldokló nem azt akarja, hogy őt haldoklónak lássuk, hanem hogy embernek, aki éppen haldoklik. Tehát ha megengedjük másoknak, hogy akár minimális módon is, a saját emberségüket, méltóságukat kifejezve hozzájárulhassanak akár egy aszimmetrikus helyzetben ahhoz, ami most köztünk van, akkor járunk el jól. Az ő érdekében. Mert hát, ha már önfeláldozásról van szó, akkor most vegyük előre ezt a szempontot. Nézzük meg, hogy egy elég jó segítőnek milyen jellegzetességei vannak. Nem akarom nagyon részletesen hosszan. Azokra koncentráltam, amik a mi témánk szempontjából fontosak. Tehát abból az érzékeny megközelítésből, hogy az, ami ott önfeláldozásnak tűnik, az-e, hogy tud valaki egy segítő, aki tud nagyon szolgálatkész és empatikus, és a másikat elfogadó, és tisztelő, és megbecsülő lenni, hogy tudja azt az egyensúlyt megtartani, hogy az valódi segítség legyen annak, akivel kapcsolatban van. Ne pedig csak igazolja a saját létezését, vagy örüljön annak, hogy ő egy erős szerepben van, mert hát ez egy aszimmetrikus helyzet. Első, az elég jó segítő jól viseli a kritikát, meg a dicséretet is. Azt mondja Richard Rohr, hát 60 éves körül voltam, amikor rájöttem arra, hogy amiért rajonganak értem, az nem én vagyok. Amiért utálnak, az se. Jó, ez egy elég jó, világos mondat. Tehát már csak azért is jól viseli a kritikát, meg a dicséretet, mert tudja, hogy a töredékese szól róla. Tehát elég épeszű ahhoz, hogy ne ráncson magára rögtön mindent, és ne gondolja, hogy minden róla szól. Hát hiszen épp egy másik ember nyilatkozott meg. Tehát eleve lehet gyanítani, hogy ha valaki mond nekem valamit, az róla is szól. Az első például, hogy sokakat jellemez az, hogy retteg attól, hogy valami kritika éri őt. Hogy valaki azt mondja, hogy ez nem jó, vagy nem volt jó, vagy nem úgy. Retteg tőle, a megsemmisülésnek a félelmeit éli át. Muszáj, hogy jó legyen. Muszáj. Nem szabad hibázni, és csak jókat mondhatnak. Hát ebbe kevés szabadság van. Most, ha én úgy ülök le valakivel beszélgetni, hogy nem ronthatom el, egy pillanat nem lehet, amikor valamit rosszul csinálok, vagy ha lehet, ne vegye észre. Ha észrevettem, nehogy szóba hozza. Hát az hogy lesz akkor egy bizalmi viszony? Nem mondhatja el, akkor engem kell féltenie. Gondoljátok, hogy a kliensek, akik beszélgetnek velünk, nem érzékelik azt, hogy majd megőrülünk azért, hogy nehogy valami rosszat mondjanak rólunk? Hát mi, ők nem hangolódnak ránk? Hát dehogy nem. Szóval hú, ezt a segítőt nagyon kell védeni. Hát látni rajta, hú, így néz engem, nehogy valami rosszat mondjon. Hú, hát akkor kicsit visszafogom magam, nehogy valami baja legyen. Lehet, hogy furcsa hangzik, de közben ez van. Érzékenyen, ez hú, csak óvatosan megyek, mert... Én tanultam egyszer, külön ez volt a célirányos téma, narcisztikus kliensek segítése. Volt egy érett tanár, a pszichoterapeuta, azt mondja, a narcisztikus klienseknél, ugye ő a tökéletes, te meg a futottak még kategória, egyébként egy igazán belevaló narcisztikus kliens csak a legjobbhoz megy el. És akkor azt mondja, de ez már nagy dolog, mert mer segítséget kérni. A narcisztikus leendő klienseink nagy része nem kér segítséget. Tehát ha ő kér segítséget természetesen a legjobbtól, már nagy lépés. Na most, azt mondja ez a terapeuta, hát egy narcisztikus kliens nagyon érzékenyen fog magukra figyelni, a hibáikat fogja lesni. Ezeket előszeretettel azonnyomban leleplezi. És az arcukhoz fogja vágni, igen, igen, és ez hol van a szakirodalomban? Gondolja, nem olvastam utána, hogy itt mit kellett volna mondani? És azt mondja ez a terapeuta, ezért, amikor egy narcisztikus klienssel kapcsolatban maguk tényleg nem csinálnak valamit jól, ezek remek pillanatok. Mert maguk egyszerűen őszintén bevallják, hogy elrontották, és a narcisztikus kliensek örülnek. És nő a bizalom tere. Mert látni való, hiába ő a kliens jobban érti, mint a segítő. Tehát például, ha valaki narcisztikus emberekkel akar zöldágra vergődni, milyen nagyszerű dolog, be tudom ismerni, hogy valamit elszúrtam. Segíti a kapcsolatot. Ez tetszik nekem. Vannak olyanok, akik a dicséretet nem bírják. Elmenekülnek. Nem bírják a fényt magukon. Amikor valaki nem bírja a fényt magán, ez miért elgondolkodtató? Azért, mert összekeveri a fényt magával. Attól még, hogy a fény rávetül, nem ő a fény. Most épp egy kicsit rajta van. Ettől nem kell annyira zavarba jönni, mert két perc múlva le fogják oltani. És akkor sötétbe mehet haza. Hát az élet nem úgy néz, hogy mindig rajtad van egy rivalda fény. Szóval, amikor valaki ezt úgy nagyon nem bírja, az nem a szerénység jele. Túl sokat vesz abból magára. Ezért azt gondolja, hogy neki az nem is jár, azt ő nem érdemli meg.
Ha valaki jó segítő akar lenni, nehezen lesz az, ha nem tudja az erősségeit. Vagy az erősségeit szégyelli. Vagy az erősségeit elkenegeti. Például pszichodráma csoportban lenni, és segíteni valakit pszichodramatistaként, az nem könnyű dolog. Ha elbizonytalanodik valaki vezetőként, miért ne bizonytalanodhatna el? Ha mi olyan nincsen? Van. Akkor forduljon a saját erősségeihez. Akkor csinálja azt, mert azt jól tudja csinálni. Péter apostol jutott eszembe. Péter, vesd ki a hálót. Fölhúz rengeteg halat napközben, amikor a halakat nem lehet kifogni. Mert nagyon meleg van, ezért lemennek oda, ahol hűvösebb van, és több az oxigén. Tehát erre mondják azt, hogy váratlan dolog. Péter megrendül, menj el tőlem, uram, mert bűnös ember vagyok. És Jézus meg azt mondja neki, ja, Péter, te gyere csak velem, emberhalász leszel. Kettő. Képes nemet mondani. Volt egyszer egy autószerelő. Igen ám, de mert nagyon jó autószerelő volt, és nem dolgozott túl drágán, és az öreg Toyota autókhoz nagyon jól értett, rengeteg munkája volt. Ezzel semmi probléma nem lett volna, ha mikor te oda mentél, és valamit kellett szerelni az autón, és azt mondtad, hogy hát el tudja-e vállalni? Hogyne? Ha értek hozzá. A legjobb szerelő, szakértője valaminek, gyorsan dolgozik, olcsón, csak nem tud nemet mondani. Ebből hatalmas káoszok lettek. Olyan jószívű ember volt, tényleg olyan jószívű volt, az, egy szerelő. Ott állt nála az autóm 2 hete, nem lehetett egy alkatrészt kapni. Hát egy öreg autónál van ilyen. A sajátjából kivette, és belerakta az enyémbe. Így, ahogy mondom. Egyetlen problémája van, hogy nem tudja azt mondani, hogy nem. És ettől az egész viszony ellehetetlenül. Ettől az egyetlen dologtól. Most tehát, ha egy segítő nem ismeri azt, amiről már gyakran beszéltünk, hogy jön valaki, és megkérdezheted, sürgős vagy fontos? Nem mindegy. És az, sürgős is, fontos is. Melyik inkább? Mert olyan is van, hogy inkább melyik. Mert mind a kettő, de inkább sürgős. Akkor, ha sürgős, akkor gyerünk, de csak 5 percen van rá. Mert sürgős. Ha fontos, akkor gyere 1 hét múlva. 3. Eredményességét segítő mértékben fél a kudarctól, leégéstől, sikertelenségtől. A kudarcait és a vereségeit képes megélni. Mint vereséget. Engedi, hogy fájjon. Nem csak beismeri, nem csak belátja, nem csak elfogadja, nem csak tudatosítja, hanem mer szenvedni. Na, ez nem esik jól. De egy elég jó segítő nem ott áll meg, hogy a kudarc élményét földolgozza, hanem azzal foglalkozik, hogy miért nem csinálta jól. Tehát a kudarc élmény földolgozása csak az első lépés. A kevésbé fontos, de nélkülözhetetlen. A fontosabb, hogy na, most mit lehet másképp csinálni? Hogy mi vezetett el ide? Vagy mit tehettem volna jobban? Ez az érdekesebb. De ehhez általában valamit a kudarc élménnyel kell tudnunk csinálni. Voltam 22 éves. Akkor 1988, 89, hát elég fiatal voltam, tulajdonképpen 88-89, rendszerváltás előtt, olyan, hogy szociális munka nem is volt. Szociális munkások nem léteztek a rendszerváltás előtt. Ilyen nem volt, hogy szociális munkás. Ez furcsa lehet, csak hogy akkor nem volt. Hajléktalanság sem volt. Munkanélküliség sem volt. Ezek mind nem voltak. Akkor minek a szociális munkás? Igen, ám, de attól még voltak hajléktalanok. És emlékszem, 89 legelején egy hajléktalan férfi, mert hogy belül kezdtem el hát dolgozni, úgy csak, hogy is, belső indítatásból. Ez a bácsi kin élt az utcán, és TBC-s lett. Nem volt még akkor esetkocsi, semmi nem volt. TBC-szűrés, mobil szűrés, semmi. Mindegy, bekerült a kórházba. Én elkezdtem őt látogatni, idős bácsi volt, idős, 70. És látogattam őt, kiderült, hogy nem csak, hogy senkije nincs, nem csak, hogy hajléktalan, nem csak, hogy nincs munkája, csomó minden, hanem hát tulajdonképpen már régen nyugdíjkorban van, de hát föl sem merült nála, hogy ő egyáltalán képes legyen valamit elintézni a saját ügyeiből. És akkor hát gondoltam, tulajdonképpen én szép lassan elintézem ennek a bácsinak a nyugdíját. Kellett bele egy pár hónap, ugye először akkor papír, szóval egy kálvária volt. Mindent elintéztem, de annyira hosszú volt, már majdnem fél éve ment, hogy be kellett mennem a papnevelő intézetbe. És az íra a pontot nem tudtam föltenni. Vagyis nem voltam ott, amikor megkapta az összesített, elmaradt nyugdíját. Hát azért nagyon szerettem volna, hát fél év melón volt benne. Visszajöttem, karácsony volt az első alkalom, amikor a papnevelő intézetből vissza lehetett menni, és persze mentem, kérdeztem, hogy hol van, és mondják, hogy meghalt. Kivitte neki a postás az első nyugdíját, ami volt 100 000 forint akkor, és ő berakta a párnája alá, amikor meggyógyult a TBC-ből és kijött, első hely egy kocsma volt, ahova betért, és annyit ivott, hogy belehalt. Na, ez egy kudarc. Ma már egész másképp csinálnám. Tudnám, hogy azt kísérni kell, hogy ő megkapja a pénzt, hogy ő azzal mit csinál, hogy az a pénz kinél lesz, hogy amikor. Tehát akkor fogalmam sem volt, hogy ezt hogy kell. Gőzöm sem volt róla. Segítettem. Nyilván mindenkinek megvan a maga felelőssége. Ő neki a sajátja, nekem az enyém. Elmondtam ezt egy történetet, amikor kezdtem segítő foglalkozást tanulni. Hogy én mondjuk azzal kezdtem, hogy kaptam egy olyan pofont, hogy nem tudtam ebből valamit nem magamra venni. Csoportvezető, pszichoterapeuta azt mondja, hát én első éves egyetemista voltam, és az történt, hogy az utolsó néhány napok egyikén még nyár előtt oda jött hozzám valaki az évfolyamból, becsöngetett hozzám, nem is voltunk különösen jóban. Csak úgy leült nálam, úgy szinte olyan céltalanul, ok nélkül a tücsörgött, és akkor mondja, hogy te, nem tudom, annyira nincs kedvem ez a vizsgaidőszakhoz, meg... És akkor ő nagyon, már tavaszodott, ugye nyár eleje, ő nagyon jól volt, boldog volt, hát miért olyan szép az élet, mondta neki, fiatalok vagyunk, gyorsan levizsgázunk, élünk vidáman. És akkor két hét múlva rendőrség jött hozzá. Kiderült, hogy ő volt az utolsó ember, aki még élve látta. Mert ez az évfolyamtársa, 20 éves hölgy, elment hozzá, mert benne bízott a legjobban. De tele volt öngyilkossági késztetéssel. A maga módján, szimbolikus beszéddel, ahogy szokták, elmondta, hogy nagy a baj. Ott egy 19-20 éves lány tanulta azt, hogy ő pszichológus lesz, és fogalma se volt, hogy hogyan ismerhetné föl, hogy nem egyszerűen csak rossz lábbal kelt föl. Nem hinném, hogy egy segítő megúszhatná ezt. Nem hinném. Előbb-utóbb valami ilyen története, azt látom, mindegyikünknek lesz. Vannak olyan tévedéseink, vagy hibáink, amelyeket csak előrefelé tudunk jóvá tenni. És visszafelé nem. Hogy én az az ember vagyok, aki 22 évesen, 23 évesen, 30 évesen megtanultam valamit, és ezt most annyira tudom a kudarc miatt, amit az velem csinált, hogy én ezt 50 évig sok százezer emberrel leszek kapcsolatban, soha nem fogom már elrontani. Mert én ezt nagyon jól fogom tudni. Ez mindig nagyon-nagyon megrendítő számomra, hogy tulajdonképpen egy segítő nem csak a saját bőrén tanul, ahogy egy orvos se. Mások bőrén tanulunk. Négy. Tudatában van saját szükségleteinek, vágyainak, hiányainak. Mennyivel normálisabb elismerni és elfogadni, hogy álmos vagyok és fáradt. Ugyanis, ha álmos vagyok és fáradt, akkor az van. Ezzel semmi probléma nincs, mert ez egy nagyon jó téma lesz a beszélgetéseinkhez. Hát már is hozott egy tünetet, hogy amikor valaki ásik mellett, ő ezt magára veszi, és ettől összeomlik. Hát ott kapunk, itt másodperc tölt része alatt kapunk jó kis anyagot, már lehet is vele dolgozni. Te gondolod, hogy én azért ásítottam, mert te unalmas vagy? Hát persze, ez jutott eszembe. Mondja a kis, nem azért, mert unalmas vagy. Képzeld, azért, mert fáradt vagyok. Szóval, ami ott történik, ha már az van, az mind segítségére lehet egy segítő helyzetnek. Hiszen úgy is van. Különben az, van egy fáradt segítő, de azt elrejti, akkor az van, hogy a fáradtságot el kell rejteni. Vagyis ebben a kapcsolatban kölcsönösen vannak olyan dolgok, amiket nem mutatunk meg. Úgy csinálunk, hogy nem úgy lenne, de az elfedjük, és akkor azért hozunk púdert, és hogy tulajdonképpen te se hozd a legnagyobb bajokat, mert az lehet, hogy ciki. Ez az üzenet. Hogy azért az udvariasság keretein belül fogunk itt ám egymással dolgozni. Ha egy papa a legmélyebb vágyaival tisztában van, az nagy segítség neki, hogy a többi vágyát is elrendezze. De valaki, aki a legmélyebb vágyaival, hiányaival és szükségleteivel nincsen tisztában, hogy? Tehát napra késznek lenni a vágyainkkal, a hiányainkkal és a szükségleteinkkel, enélkül nehéz úgy segíteni, hogy az valódi segítség legyen. Hát látom a mélyebb vágyait, a hiányait, szükségleteit, de hogy látom azt, ha látom a sajátomat is. És tudom, hogy mi van mélyebben, és mit lehet mindezzel tenni. Hát, különben vagy belerugok, vagy azt mondom, hogy hajrá, hajrá. Csak menjünk előre, az élet rövid. Itt az idő. Többet akartam. Ez egy kudarc. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, akkor itt most be is fejeztem.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.